Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Pisztora Ferenc Verbita szerzetes tanúságtételének első részét hallották. Kérem, fogadják szeretettel a második részét is.
Kialakult-e, van-e Istennel egy párbeszédes kapcsolatod?
Lelki gyakorlatokon, vagy teológia tanulás közben, vagy tanúságtétele közben azt hallgattam, hogy valakinek személyes kapcsolata van az Istennel, és hogy ő beszélget a jó Istennel, és akkor magam is próbálkoztam. Amikor középiskolás voltam, elmentem egy paphoz, és mondtam, hogy leülök a szentségimádásra, mert rájöttem, hogy ez mennyire jó, meg ott érzem az Isten jelenlétét, de hogyan kell beszélgetni a jó Istennel? Én elmondtam már neki mindent, és ott ülök, és nem hallok semmi belső hangot. Hogy van ez? És akkor azt mondta az atya, hogy nézd, amit a Jóisten el akart nekünk mondani, az már mind benne van a Szentírásba. És meg kell tanulnom azt, hogy az Isten hogyan kommunikál. Az, hogy van-e vele beszélgetős kapcsolatom, én ezt inkább mostanában úgy élem meg, hogy akár egy ige helyen keresztül, akár a közös szolgálatba, az Isten beszél eseményeken keresztül, akár néha csak azt, hogy egyszerűen békét érzek a szívemben, hogyha van egy közös szentségimádás, vagy amikor nehézségeket küld az Isten, hogy azokat más fényben látom, ő képes csendben lenni, és ehhez kell nekem fölnőnöm. Igen, Uram, én bízok benned. Tényleg hiszek abba, hogy te ebből is tudsz jót kihozni.
A szolgálataid során felfigyeltél-e már arra, vagy tapasztaltál-e olyat, amikor úgy érezted, hogy megtettem valamit, és Isten örül bennem?
Sokszor átéljük ezt. Néhány példa. Olyan ember vagyok, hogy hiába írom le a prédikációt, és sokszor át is írom, megszerkeztem, akár újságba is beférne, nem tudok papírról prédikálni. Az emberekkel van egy szemkontaktus a templomban, az valahogy mindig alakítja, hogy érzem, hogy most ezt vagy azt mondjam. Volt olyan is, hogy prédikáltam valahol, és utána visszahallottam, hogy az emberek arról beszélgettek. És akkor elgondolkodtam, hogy örülök neki, de hát ez nem rólam szól, Uram, ez rólad. A focisták gólt rúgnak, és akkor így fölfelé mutatnak az ujjukkal, hogy hát ez róla szól, nem rólam. Legutóbb Kőszegen, amikor a missziós táborba voltunk fiatalokkal, egy olyan helyzet volt, hogy nagyon tetőfokára hágott a hangulat, és nagyon pörögtek a fiatalok, és fociztak, élvezték a napot, és a következő program szentségimádás lett volna. Olyan fiatalokra van szó, akiknek a nagy része nem jár templomba, vagy állami gondozott, vagy lakásotthonos. És akkor most ott ültem, és gondolkoztam azon, hogy ma nagyon fáradt voltam, hogy most ezt hogyan vezessük át. És akik a szentségimádást készítették elő, rendtársak, meg egy nővérünk, ők is ezen gondolkoztak, hogy vajon most mit mondjunk. És valahogy a Szentléleknek a vezetését tapasztaltuk, hogy leütettem a fiatalokat körbe, és elkezdtünk velük beszélgetni, és az olyan hihetetlen élmény volt nekem is, mintha fülembe sugná az Isten, hogy mit kell mondani lépésről lépésre, és egy 45 perces, csendes szentségimádás éjszaka gyertyákkal hihetetlen hitélmény volt. És nagyon sok fiatalt ez nagyon megérintett. És utána mondták éjszaka megbeszélésen a segítők, hogy hát köszönik nekem, hogy milyen jó bevezetést mondtam, annyira megérintette őket is, és valahogy mondtam, hogy ez nem én voltam. Tehát amit kérdez, hogy az Isten örül-e bennem, igen, amikor ilyen közös szolgálat van másokért, akkor szoktam ezt igazán megtapasztalni, hogy akkor úgy újjong az Isten. És tudom én is agyammal, szívemmel, egész lényemmel, hogy ez tényleg nem én voltam. Vagy néha van olyan, hogy valakivel leülök beszélgetni, és meg tudom hallgatni, és eszembe jut egy gondolat. És hiába kaptam rá képzést teológián, akár a pszichológiai tantárgyakból máshol, hogy ilyenkor miket lehet kérdezni, vagy mondani, ezek nem jönnek elő. De valahogy abban a helyzetben, hogy valamit mondok, ez az illető azt mondja, hogy erre volt szükségem. És nekem úgy meg se kottyan, de érzem, hogy a jó Isten működött általam, vagy amikor az ember fogadalmat újít. vagy amikor elmegyek gyónni, és leteszem a bűneimet, és úgy érzem, hogy a Jóisten is megkönnyebbül, hogy na végre jó van, most már ideje volt, és már visszatért. Ilyen pillanatokban érzem azért azt, hogy örül az Isten. Másrészt nagyon sokszor az időm 99%-ával semmiféle lelket melengető érzés nincs bennem.
De ezek a lelkiélmények mutatják ekkor is azt, hogy jó úton vagy, hogy irányban vagy.
Nekem az mindig sokat jelent, amikor egy rendtárs, vagy magam is, amikor krízisben vagyunk, és tudunk beszélgetni őszintén. Az mindig egy nagyon-nagy ajándék a Jóistennek, főleg amikor az ember lelkiszárasságot él meg, és olyan tényezők vannak az életébe, ami ugye nehezíteni a megmaradást, akár az ember szerelmes lesz, akár az előjárókkal kerül összetűzésbe, vagy nem kapja meg azt a kellő segítséget, amire szüksége van, és úgy érzi, hogy egyedül maradt, vagy egyszerűen olyan emberekkel rakják egy közösségbe, akik annyira más karakterű, más személyiség, hogy nagyon nehezen tud velük dűlőre jutni a leghétköznapibb dolgokban is. Ez a mindennapoknak a része. Ezekben ott van valahogy mégis az Isten érgalma, hogy van lehetőségünk átkérni magunkat máshova, de valamiért mégiscsak maradunk. És nekem mindig egy olyan nagy tanúságtétel, hogy a Jóisten minden kudarcomból tud valami jót kihozni, és ez az irgalmasságáról tanúskodik.
És hát meg lehet tapasztalni egy olyasfajta szeretetet, amit a világ nem adhat.
Igen, az, hogy az Isten tökéletes, és ő szeret engem, szeret bennünket, ez egy nagyon nagy lelkiélmény. Persze ezt nagyon sokszor csak az agyammal tudom, ezt nem érzem át ilyen érzelmek szintjén, de ez egy alapvetően megerősítő dolog. Illetve az, hogy amikor az ember összeházasodik valakivel, a másik fél igen szereti, de ő is emberből van, ő is, mint egy rendtárs is, csak emberből van. A Jóisten viszont mindannyiunkat szeret, és ez adja meg szerintem a jó házasságnak is az alapját, hogy minden nehézség, minden emberi hullámvölgy idején is az Isten szeret minket.
Említetted a sokak által felemlegetett cölibátust, és az jutott erről eszembe, hogy talán a cölibátust még könnyebb megtartani, mint egy házasságban valóban hűségesnek lenni. Van párhuzam a kettő között?
Szerintem van párhuzam. Ugyanúgy ott van a döntés folyamata, hogy kimondok egy igent, és kimondok vele ezer nemet. Ugyanakkor számomra például a cölibátusban ott van megint csak az Istennek az irgalma, hogy annyiszor elesek, és az Isten mégis bíztat. És ez nekem nem logikus, ez nem normális. Nyilván egy emberrel való kapcsolatban, egy párkapcsolatban, ez már rég véget ért volna, és már rég katasztrófa lenne az életem. Ugyanakkor a cölibátusnál szerintem fontos az akár egy házasságban is, hogy az ember ne csak a lelkével foglalkozzon, hanem a szihéjével is, meg a személyes történetével. Erre időt kell szánni, hogy mit miért csinálok. Én látom ebbe a Jóistennek a szándékát, az útjait is.
Hogyan tudnád vonzóvá tenni téged hallgató fiatal számára, hogy minden nehézség ellenére mégiscsak jó szerzetesnek lenni?
Nem kell nekem reklámoznom a Jóistent, se a szerzetesi életet. Én hiszek abban, hogy a Szentlélek működik, és hozzánk elvezeti azokat, akiknek tényleg itt van a helye. Nyilván, amikor valaki megismeri a közösségünket, és többet van velünk, az rögtön látni fogja a tökéletlenségeinket, a hiányosságainkat. De ha valaki ennek ellenére vállalja a szerzetesi életet, akár még szerzetesen, de annak van hivatása valószínűleg. Azzal foglalkozni kell. Én azt gondolom, hogy a leginkább vonzó dolog a fiatalok számára, hogyha valaki törekszik az életszentségre. Na most azért ez nem könnyű dolog. A szentek is bűnös emberek, gyarló emberek voltak. Most gondolok akár csak a saját alapítónkra, a Szent Arnoldra, hogy egy nagyon kemény karakterű ember volt, és például megkérdezte egyszer az egyik rendtársat, hogy mondja el neki őszintén, hogy mit gondol róla, elmondta neki, fél évig nem beszélt vele. De szent lett. Én azt érzem, hogy nem magam miatt vagyok itt, hanem azért, mert megtart a Jóisten. És azok, akik esetleg így vívódnak magukba most, hogy a szerzetesi, papi életformára elkötelezzék magukat, és nem tudják, hogy ez hogyan valósulhat meg, hogy lesz-e rá elég erejük, azok szerintem nyugodtan bízzák rá magukat a Jóistenre, hogy nem lesz elég erejük, de a Jóistennek lesz. És ő ki tudja hozni abból a kevésből is a sokat, amit mi elé hozunk. Számomra ez nagyon megerősítő. Én biztatni szeretném a hivatásukat keresőket, hogy menjenek és nézzenek meg, látogassanak meg minél több olyan szerzetes papi közösséget, vagy olyan közösségeket az egyházba, élő közösségeket, ahol vannak élő kövek. És vonják le maguk tanúságát. Üljenek le csendbe, és szívük mélyén fontolják meg, hogy melyik az, ami vonzó volt, azt ismerjék kimondani, amelyik nem. Merjenek őszinték lenni saját magukhoz, a Jóistenhez is. És ezt csinálják az imádságban. Ez a hivatáskeresés útja, hogy menni kell, tehát a saját szobámba leülök, és az interneten nézegetem a szerzetesek honlapjait, meghallgatok egy-két videó felvételt vagy rádió felvételt, az nem ugyanaz, mint a személyes találkozás élménye. Erre pénzt, időt rá kell szánni, menni kell.
Olyan jól látni rajtad az örömöt, a vidámságot, a közvetlenséget, és láttam itt a rendházba is, hogy igen, így is lehet.
Ha valaki keresi a hivatását, és mondjuk már aközött vacilál, hogy melyik szerzetesen vagy egyházmegye vonza, én a Verbita szerzetes rendet választottam, vagy a Jóisten választott engem, ugye nem ti választottatok engem, hanem én benneteket a János evangéliumból. Azt osztanám meg a hallgatókkal, hogy mi az, ami számomra vonzó volt, vagy ami olyan egyedi itt a Verbita szerzetes rendben, ami máshol nincs. Ez egy apostolkodó szerzetes rend, szerzetes közösség, több mint 6000 tagja van, több mint 60 országban a világon. A világon ez a 7. legnépesebb férfi szerzetesrend, egy nemzetközi társaság. Egy újkori szerzetesrendről van szó, ami azt jelenti, hogy nálunk nagyon sok esetben érezzük azt, hogy a nemzetköziség, illetve az idők jeleinek a változása, hogyan formálja a szerzetesrendünket. Tehát az alap az mindig ugyanaz, minden szerzetes közösség, vagy az Istennek szentelt élet, az Istennel való személyes kapcsolat, illetve a szerzetesi közösség. Másrészt mi verbiták, mi nem élünk annyira kötött életformát, nyilván megvan a napi rend, megvannak a szerzetesi kötelező programok, meg a közös munka, közös életforma, feladatoknak a beosztása, hogy te mész el bevásárolni, jó, te meg ott misézel addig, van, aki villanyszerelő is verbitat. Ez is egy ilyen dolog, hogy nagyon vonzott engem, hogy verbitáknál misszió a cél, és annak rengeteg formája van. Tehát az ember nincs úgy beskatujázó, hogy ha ide belépsz, akkor te tanár leszel. Van olyan verbita szerzetes, aki pap lesz, van olyan, aki szerzetes testvér, és van, aki ezen belül még Lányi Béla testvér a Fülöp-szigeteken építészmérnökként a Verbita Egyetemen tanít, mellette az utca gyerekekkel foglalkozik, van olyan verbita testvér Új Guineában, egy lengyel testvérünk, aki sebészorvosként egy állami kórházba dolgozik, de van olyan, aki a püspökkari titkárságon Új Guineában a katolikus egyházországos szóvívője, van, aki rádióba dolgozik, van, aki plébánosként dolgozik. Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen gyakorlati, emberközeli. Amit Ferenc pápa mindig mondta, hogy menjetek a perifériára, ez engem nagyon vonz. Tehát, hogy ott Új Guineában is a benszülöttekkel, a dzsungelbe, vagy bárhol, amikor periférián van az ember, abban rengeteg öröm van. Vagy amikor a Fülöp-szigeteken jártam látogatóba Béla testvérnél, akkor megengedte, hogy az egyik rendtársal éjszaka, szebúi éjszakába menjünk, ki minden éjszaka prostituáltakat látogatja, gyógyszerekkel támogatja őket, minimális orvosi ellátást tud nekik adni, előítéletek nélkül, illetve ilyen lelki támaszt tud nekik adni. És én mentem velük, és nekem hihetetlen volt, hogy név szerint ismeri őket. De ez tényleg egy misszió, hogy az Úr Jézust elvinni, akár a prostituáltakhoz. Van olyan orvos testvér ott Szebúban, aki éjszaka a hajléktalanokat látogatja így végig, és mint orvos próbál nekik valamilyen ellátást nyújtani. Van, aki például kitalálta, hogy egy buszban legyen mozgókönyvtár, és megy a szeméttelepre. És az utca gyerekek, akik nem járhatnak iskolába, azokat így délutánonként korepetálják a mozgókönyvtárban. rengeteg ilyen kreatív ötlet van. Nagyon jó, nekem nagyon vonzó, hogy nemzetközi társaság vagyunk. Ettől az emberek néha megijednek, hogy jaj, én úgyse tudnék megtanulni angolul, dehogy nem. Meg tudsz tanulni angolul is, spanyolul is, vagy egy adott helyi nyelven. Nekem nagyon vonzó volt az, hogy a verbitáknak van egy közvetlensége. Tehát bárhol jártam eddig a világba, a verbita rendházba, ott mindig otthon éreztem magamat. Bármikor jössz, úgy kezelik egymást a rendtestvérek, mintha ezer éve ismernénk. És egyben hívom is a fiatalokat, hogy jöjjenek el hozzánk ide Budatéténybe, vagy Kőszegre, látogassanak meg bennünket, nem csak a programjaikon, hanem attól függetlenül is elérhetőségeket megtalálják a Facebookon, Verbita honlapon, és várjuk szeretettel. Akár csak egy beszélgetésre, itt elég sok pap van nálunk, akik különféle nyelveken beszélnek, különféle kultúrákból jöttek, de mind magyarul is beszélnek, szoktak lelki vezetést is vállalni. Nincs olyan messze ez a Budatétény, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
Hogyan fogalmaztad, nagyon tetszett nekem, hogy Isten megengedte nekem, hogy beállhassak az ő szolgálatába.
Igen, nem szüksége van rám, hanem megengedi nekem. Megengedi a Jóisten, hogy itt legyek.
Meg hogy a te lábadon megy el valahová, a te hangodon szólal meg, a te kezed által simogat, ott, nagy ahol kiváltság. Arra szükség van.
Igen, ez egy nagy kiváltság.
Megfogalmaznád a beszélgetés végén néhány mondatban a háládat Isten felé.
A Zsoltár idézet jut eszembe. Mit adhatnék én az Úrnak a sok jóért, amit ő nekem juttatott? Felemelem az üdvösség kelyhét, és hála áldozatot mutatok be neki. Ez az eukarisztia. Ez, amit imádkozunk zsoltárokba. Ez mindig megérint engem.
Kedves hallgatók, Pisztora Ferenc verbita szerzetes tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.